Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Lukács evangéliumában a 7. fejezet 36. versétől az 50. versig a következőképpen fennállva hallgassuk meg. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban, megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani való neked? Ő pedig így szólt: Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus: egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni egymás között: ki ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban elém került Gandhinak, a indiai függetlenségi mozgalom vezér alakjának egy mondata, amely így hangzik, hogy csak akkor beszélj, ha mondani valód értelmesebb a csendnél. Nagyon meghökkentő mondatok azok, amelyeket megfogalmaznak ezek a híres, neves emberek, és igazából ezek után az ember úgy áll fel a szószékre, hogy kell egyáltalán mondani valamit a felolvasott igén kívül, amit az evangélista fogalmaz meg, amit Isten ihletett. Van létjogosultsága egyáltalán szólni egymáshoz? Vagy ez lehet, hogy inkább olyan életidegen kijelentés, ami annyira jellemző, ez a inkább elmélyült, meditatív csendesség, elvonulás az indiai kultúrára, a hinduizmusra, hogy nem egy ilyen életidegen kijelentés ez, mint hogyha nem lehetne csak úgy cél nélkül, jókedvűen, viccelődve időt tölteni egymással. Egyáltalán hogyan kérdőjelezhetem meg egy ilyen nagy történelmi alaknak, az erőszakmentes forradalom alakjának kijelentését? De hát nem szentírás az ő szava. És kezdtem vizsgálni ennek a mai történetnek a mondani valóját ennek a mondatnak a fényében. Jézus bemegy egy farizeus házába, a farizeusnak a hívására, vacsorára megy. Nincs beszélgetés közöttük. Lehet, hogy csendben vannak, de az is lehet, hogy valami olyan szöveg hangzik el, aminek nincsen jelentősége. És nem írja le Lukács, hogy miről beszél, hogyan üdvözlik egymást Jézus és a farizeus. Aztán megjelenik a bűnös nő. Ő sem szólal meg. Ő sem mond semmit, bár a tettei mindennél többet mondanak el. Nem hiszem, hogy bármelyikünk tapasztalt volna hasonló jelenetet. A könnyeivel áztatja a lábát, a hajával törli meg, kenettel keni meg. A bűnbátnak a jelei, nem hiszem, hogy tapasztaltunk volna ilyen beszédes cselekedetet bármelyikünktől is. Itt nyilvánvaló, hogy olyan bűnös asszonyról van szó, akiről mindenki tudott, a farizeus is tudta, hogy milyen mélységben él, és éppen ezért jegyzi meg, megint csak szavak nélkül, csendben, nem mondja ki, de a szívében ott vannak a gondolatok, hogy hát ez a Jézus, ez nem is próféta. Hát, hogy ő ezzel az asszonnyal, asszonytól elfogadja ezt, akkor mit sem tud róla. Akkor ő nem az Istentől küldött megváltó. Nem mond ki semmit Jézus előtt, de a szívében ott vannak ezek a gondolatok. Nem mondom, hogy mindegy az, hogy kimondjuk-e azt, ami a szívünkön van, ugye szoktuk mondani, hogy ami a szívben az a számon, nem mondom azt, hogy mindegy az, hogy kimondjuk-e vagy sem, de Isten előtt biztos, hogy ismertek a gondolataink, akár az elégedetlenségünk is vele szemben, ahogyan ez a farizeus is elégedetlen Jézussal szemben. Az első gondolatom, ami az asszonynak a gondolata lehetett, amilyen lelkülettel vitte, önmagát vitte az alabástrom tartót, a kenetet Jézushoz, az az, hogy elhasznált vagyok. Hogy belefáradtam már az életembe. Hogy kihasználnak. Hogy árucikként kezelnek. Hogy csak azért kellettem, mert hasznot hoztak belőle, hasznot húztak belőlem. Meg állandóan félreértettek. Meg nem szerettek önmagamért. Egy abszolút kiégett emberről van szó, aki nem találta meg az élete értelmét és célját. Talán ilyen embereknek van a legnagyobb szükségük a bűnbocsánatra, az újjászületésre. Talán leginkább ilyen helyzetben éli át ember az újjászületésnek az örömét, és sokkal kevésbé fiatalon. Lehet, hogy újra kell születni, amikor átéltük már azt, hogy az életben mennyi csalódásunk volt. Minden esetre ebben a lelki állapotban van nagyon nagy szükségünk arra, hogy Jézus befogadjon bennünket. Mert mi általában arról szoktunk beszélni, hogy hogyan fogadjuk be Jézust az életünkbe. Itt inkább arról van szó, hogy Jézus fogad be. Jézus fogadja be ezt az asszonyt. Érdekes a helyzet, a farizeus befogadja Jézust, befogadja a házába, vendégséget készít neki, megvendégeli, de igazából szívvel, lélekkel nem fogadja be. Nem adja meg neki a megtiszteltetést, hogy ott van Jézus. Talán inkább fordítva gondolkodik, hogy tekintse Jézus megtiszteltetésnek azt, hogy nála, a farizeusnál lehet. Mint sokszor az egyházba befogadott emberek, mi magunk, mindannyian egyházba befogadott emberek vagyunk, gondolkodunk úgy, hogy hát itt vagyok, szolgálatot végzek, hát becsülje meg magát az egyház, a gyülekezet, a lelkész, és így tovább maga az Úr Jézus is, hogy én szolgálok. A valóság az, hogy Jézus fogadja be az asszonyt. Igazából ő fogad be bennünket. A történet nem is a farizeus és Jézus története, hanem az asszony és Jézus kapcsolatának a története. A második gondolatom, hogy elég bizonytalannak tűnik ennek az asszonynak a jövője. Valaki így megkérdezte tőlem, hogy hogyan is van a lelkészi szolgálat, hogyan is alakulnak a dolgok, a gyülekezeti élet, anyagi szempontok, mivel ő semmit nem tudott erről a dologról, és akkor úgy elmondtam neki, hogy hogyan zajlik, milyen szolgálatok vannak. Anyagi oldalát nagyon csodálkozott rajta, amikor elmondtam, hogy hát a gyülekezetek a költségvetésébe egyetlen forint nincsen az államtól, egyetlen forint nincsen az 1%-okból, hiszen ezek országos célokat szolgálnak. Minden egyes forint a gyülekezet tagjaitól származik, az offertóriumon keresztül, az adományokon keresztül és az egyház fenntartó járulékon keresztül. Hát amikor ezt meghallotta, akkor azt mondta, hogy hát ez elég bizonytalan perspektíva akkor. Hát én azt mondtam neki, hogy igazából a perspektíva nálam más. Elmondtam neki azt, amikor meghívtam az öreg Marsalkó Gyula bácsi szolgálatra, a gyüleket ismeri a sztorit, 25 éves korom környékén, ő pedig 80 fölött volt, és nehezen ment a tegezése, és akkor azt mondta Gyula bácsi, hogy Gyuri, hát közöttünk csak egy 60 évkor különbség van. És mi az egy örökké valósághoz képest? Na mondom, ez a perspektíva, az örökké valóság. Mert, hogyha arra tekintünk, hogy mennyire biztos a nyugdíjba vonulásunk, hát elég bizonytalan. Nagyon sok emberrel kerültem már kapcsolatba, akik sajnos nem érték meg a nyugdíjaskort. Házastársuk nagyon sokszor megharagudott az Istenre, hogy pont a nyugdíjba vonulás napján vagy környékén haltak meg. A környezetvédelem kérdése nagyon bizonytalan perspektíva. Én nem hiszek abban, hogy meg lehet menteni a környezetet. Háború elkerülése megint bizonytalan perspektíva. Hogyha van valami biztos perspektíva, hát akkor az az egyház. Emlékszem, amikor egyetemisták voltunk, és nagyon élveztük azt, hogy az evangélikus hittudományi egyetem, akkor még evangélikus teológiai akadémia volt, hogy a pecsétjét hordhatjuk a pólónkon, és a pecséten ott volt egy évszám, hogy 1546. Vagyis, hogy onnantól indul Magyarországon a képzés, a lelkészképzés, evangélikus egyházban. És akkor, amikor elkezdtem lelkészkedni, akkor hát persze kellett hivatali ügyeket is intézni. A kérdés, mikor alapították a céget? Hát mondom, most mit mondjak? 1546, tehát korábban nyilván, ha már lelkészképzés is volt, akkor korábban jött létre Magyarországon az evangélikus egyház. Hát egy ilyen cégről van szó, kérem szépen. Nem hiszem, hogy bárki is olyan vállalkozás, vagy olyan céget tudna mondani, amely 100 évnél idősebb. Az egyetlen biztos perspektívája annak van, aki az egyház tagja, és azzal tud elmenni innen erről az istentiszteletről, amivel ez a bűnös asszony is, meg vannak bocsátva a bűneid. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Kérem szépen, ez a perspektíva. Harmadik gondolatom, magasság és mélység táborzáró Isten tiszteleten pénteken beszéltem arról, hogy szinte keresik, kutatják az emberek a magasságot és a mélységet, még akkor is, hogyha újból és újból odavesznek az emberek a Himaláján vagy a tenger mélyén, és hogy mennyire megrendítő volt James Cameronnak, a Titanic rendezőinek az egyik gondolata, hogy abban a mélységben, ahol ugye ő is alászállt a Titanicot megszemlélni, vagy 33-szor, milyen megrendítő dolog volt neki, hogy ott szörnyű magányosságban, a tenger mélyén, és nincsen lehetőség arról, hogy az ember üzenetet juttasson el, segítséget kérjen, hogy megmentsék. És mennyire jó az, hogy Jézus a legnagyobb magasságot is bejárja értünk, és a legnagyobb mélységet is, úgy fogalmaz a Biblia, hogy a poklokra is alászállt, a legnagyobb mélységben is alászáll, és megtalál bennünket akárhol is legyünk. Ahogyan ezt az asszonyt is megtalálta. Mert Jézus azért jött, hogy megkeressen és megtartson. Magasságban és mélységben. Akkor is, hogyha az ember úgy érzi, hogy bizonytalan a perspektívája. És akkor is, hogyha úgy érzi valaki, hogy teljesen el van használva. Ő akkor teremt újjá bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, a magasságokat és a mélységeket, amelyeket bejárhattunk életünk során, de azt is köszönjük, hogy te is velünk vagy, velünk voltál és velünk leszel. Akárhol érezzük magunkat, akár a magasban, akár szörnyű mélységben. Kérünk téged, Urunk, hogy életünkben mi is átéljük, akár ma, hogy megvannak bocsátva a bűneink, hitünk megtart, és békességben mehetünk el, mert te velünk vagy. Ámen.